adatainkat, a véleményünket is megosztani. A témánk ugye, hogy nők jó időben, jó helyen, és ami nagyon fontos, teljes felelősséggel. Nagyon kedves volt most ez az ének, és egy új gondolatot is ébresztett bennem. Az a mondata, hogy tudjunk egymásért harcolva, ha kell a vérünk ontani. Az a tapasztalatom magamra nézve, és talán sokszor a közösségre nézve is, hogy ha valaki, hát mondjuk így, hogy azt akartam, hogy nem házas, de így ez nem jó ez a szó. Ha valaki megbillen, vagy látjuk, hogy küszködik, nem mindig tudjuk jól reagálni. Sokszor úgy érzi az ember, talán a közösség is, vagy legalábbis beszéljük akkor inkább magamról, hogy hű, hát na ez is ilyen, vagy olyan, vagy veszni látszik az ügy. És hogy nem erről szól ez a történet, hiszen az ige maga beszél erről, hogy a legkülönbek is megfáradnak, és mindenkinek az életében lehet egy olyan nagyon nehéz időszak, amikor nem a kritikát igényli, hanem az együttérző segítséget, támogatást, amiben egy véremenő harc megy. És hát talán áldozatot is kíván a közösség, vagy a másik testvér, a segítőtárs részéről. A harmadik gondolat talán, ami egy picit léket is kapott, bár egyes alkalmakra nyilván érvényes volt, hogy egy szívvel és egy lélekkel együtt lenni, hogy vannak pillanatok, vannak helyzetek, amikor különösen egységbe for a közösség egy bizonyos ügyért, gondolatért, és hát most is az igény merül fel bennünk, bennem mindenképpen, de gondolom mindannyiunkban, hogy az ő szent lelkének az áradása legyen, ami fényt és színt ad a mi életünknek, és ami a feladatunkat, helyünket világossá, egyértelművé teszi, és az értékeinket, a talentumainkat is, amiket fontos lenne, hogy megbecsüljünk. Hát tulajdonképpen ezekről esett szó néhány gondolat, egy nagyon jó szolgálat és egy nagyon tartalmas program van mögöttünk, egy fárasztó hosszú nap, a tegnapi nap, de azt gondolom, hogy nagyon fontos volt, és most a mai szolgálat, amit a Margitot kértem, az egy szintén egy egyedi helyzet, amiben asszonyok kerültek, illetve nem csak asszonyok, hanem egy egész közösség, és abban, hogy reagáltak, hogy boldogultak feladattal, az asszonyok, akik hát soha nem találkoztak ilyen helyzettel, mert nem akarom én ezt fölvezetni, nagyon pontoskodva, hanem akkor átadom a szót Margitnak.
Hát 3000 óra biztos nem lesz, de azért tudásom már javátnak próbálom nyújtani ez téma kapcsán, így könnyű is lesz.
Ez a kontraszt elég erős, úgyhogy.
Még az első plakát, amit így csináltunk, azon az volt a téma, hogy asszonyok, akik megfelelő időben voltak, megfelelő helyen és megfelelő módon, zárója, azaz jókor, jó helyen, jól. És a ma reggeli téma pedig az, hogy asszonyok a kereszt alatt, és akkor már így ebben éreztem némi kihívást, hogy ugye a kereszt az nem egy jó hely, és hogy mit is jelent ez a jó helyen léte az asszonyoknak. A kijelölt szakasz az a Máté Evangélium 27. részéből az 56. vers, és a 28. rész első 10 verse, ami azért érdekes, mert ebből az első szól arról, hogy asszonyok a kereszt alatt, a második pedig már a Jézus feltámadásáról szól. olvastam, március 27-55-56-os. Sokat szólt pedig ott, akik távolról szemlélődtek, akik Galileából követték Jézus szolgálván néki. Ezek között volt Mária Magdalina, és Mária a Jakab és Józsi anyja, és a Zebedeus fiainak anyja. És a másik rész, az a szakasz, a 28. rész első hét verse. A szombat végén pedig a hét első napjára viradólag kiment Mária Magdalena és a másik Mária, hogy megnézzék a sírt. És ímé nagy földindulás lett, mert az Úrnak angyala leszállván a mennyről és oda menvén, elhengerítette a követ a sírt szájáról, és leállult arra. A tekintete pedig olyan volt, mint a villámlás, és a ruhája fehér, mint a hó. Az őrizők pedig tőle való féltükben megrettentek, és olyanokká lettek, mint a holtak. Az angyal pedig megszólalván mondta az asszonyoknak: ti ne féljetek, mert tudom, hogy a megszületett Jézus keresitek. Nincsen itt, mert feltámadott, amint megmondotta. Értek, lássátok a helyet, ahol feküdt az Úr. És menjetek gyorsan, és mondjátok meg az ő tanítványainak, hogy feltámadt a halálból, és ímé előttetek megy Galileába, ott meglátjátok őt. Ímé megmondottam nektek. Akkor persze egy összevetettem a többi evangéliummal, hogy ott ez a szakasz a történetnek hogy szerepel, meg egy kicsit itt is tovább olvastam Máté evangéliumában, meg előre is lapoztam. És hát először megnéztem, hogy kik azok az asszonyok, akikről szó van, mind a három evangélium, Máté, Márkus, Lukács, eléggé hasonlítanak egyébként ennek a történetnek a leírásában, János különbözik valamennyire. És ugye az evangéliumokban Mária Magdalénát mindegyik megemlíti, aztán szó van Máriáról, a Jakab és Józsi anyjáról Márkban is, a Zebedeus fiainak anyjáról Lukács említi, hogy az asszonyok, akik az Lukács 8-ban van, akik követték Jézust, azok közül némelyeket tisztátalan lelkekről szabadított meg és betegségekből gyógyított meg. Például Mária Magdalena, akit egyébként itt a legsűrűbben emlegetnek az evangéliumok, akiből 7 öltők ment ki. Mária Kleopás felesége, Kleopás Heródes helytartója volt, és akkor és Salomé, és hogy csak így annyira gondoltam, hogy milyen változatos volt az asszonyoknak a köre, akik Jézus körül voltak. És valamelyik evangélium azt is megemlíti, hogy ezekről az asszonyokról, hogy a vagyonukból szolgálták Jézust, ami egyébként fizetik fel sötőn nekem sosem, hogy ők a saját, abból, amik volt, abból szolgálták Jézust. És azt is megemlíti a három első evangélium, hogy amikor Jézust keresztre feszítik, akkor ott úgy írja, hogy távol állnak és nézik, ahogy Jézust keresztre feszítik. És ugye János evangéliumában szerepel az, amikor János evangélium említi, hogy ott volt Jézus anyja, Jézus anyjának a testvére, tehát a nagynénye, és ugye ott bízva rá Jánosra az édesanyját, aki a kereszt alatt áll. Arra gondoltam, hogy arról beszéltünk tegnap is, hogy a tevékeny férfi ember mögött sokkor nő vagy nők kada áll, akik segítik a munkáját, és hogy érdekes volt Jézus munkájára is így gondolni, hogy ez sem volt az való kivétel. Ugye ott volt ő, meg ott voltak a tanítványok is, és hát ott volt ehhez egy szép számú asszonytársaság, akik úgy értem, hogy olajozták az ügymenetét. És aztán azt mondom, hogy Pál apostolnál is előfordulnak asszonyok, például a Lídia, akiknek a házában lakott, vagy akiknek a szolgálatait igénybe vette. És azon kezdtem elmélkedni, hogy mi kellett ahhoz, hogy ezek az asszonyok Jézusnak a szolgálatába álljanak, vagy hogy őt kövessék és a tanítványokat. És hát nyilván egyrészt a szabadulás vagy a gyógyulás, de mondjuk ez sem mindenki így történik a Bibliában, hogy ezt látja ki, hogy attól kezdve Jézust követik. De ezek közül az asszonyok közül sokan voltak olyanok, akiket Jézus meggyógyított, és hogy én arra gondoltam, hogy ők valahogy a gyógyuláson túl megérezték, hogy érdemes Jézushoz tartozni, de most nem ilyen anyagi értelemben gondolom, hanem hogy ha valahova érdemes, akkor ide érdemes tartozni. És még az is átfutott az agyamon, hogy esetleg másképpen bánt velük, mint a férfiak többsége, akiket ismertek. És aztán arra gondoltam, hogy hát alázat is kellett ehhez a szolgálathoz, és akkor erre meg azt jutott eszembe, hogy tegnap, amit én három kifejezést tűztem alá abban a szövegben, amit olvastunk, de aztán végül, amit a tekercsre fölírtam, az az volt, hogy megaláztad magad, és ott belőlem az a szó egyébként egy ilyen feszültséget váltott ki, vagy egy ilyen ingerültséget, mert hogy úgy érzem, hogy nekem például ebben hiányosságom van. És tehát érdekes volt, hogy most erre gondoltam ma, hogy az asszonyokban alázat volt, azért is, mert tovább gondolkodtam, hogy ez az alázat mit jelentett, és ezen emlékeztem, hogy nekem ez ment volna ez, de persze lehet, hogy csak a mai, azért nem, mert én mai nő vagyok, de lehet, hogy akkoriban ment volna Jézus korában. Tehát a lényege, hogy miért alázat? Azért, mert a Biblia megemlít ugyan néhány nőnek a nevét, de biztosan van, aki kimaradt a felsorolásból, pedig Jézus körül szolgált. De hát nem ők voltak a fő attrakció, hogy ilyen tiszteltem fogalmazzak, hanem ugye volt Jézus, és volt a 12 tanítvány, akiknek sokkal nagyobb a súlyuk így utólag is, mint a nőki, akik ott voltak. És hogy hát ahhoz kellett alázat, vagy ahhoz kell, hogy nem az én hírnevem lesz nagy, vagy nem az én leszek nagyon ismert, hanem más segítek ehhez hozzám. És hogy miért segítem hozzá? Azért, mert fontosnak tartom azt az ügyet, amiért ő cselekszik. És akkor itt merült fel az első kérdésem, mert egyébként három kérdésem lesz majd, hogy én vajon képes vagyok-e erre, hogy támogassak egy ügyet, akkor is, ha tudom, hogy nekem ebből nem lesz olyan jellegű hasznom, hogy tehát nem biztos, hogy engem fognak látni az ügy mögött. És hogy egyáltalán szükséges-e ez, hogy én másnak a sikeréért dolgozzam, vagy más ügyének az érvényesülésért. Ugye tegnap arról is olvastam, hogy ma már nagyon individualisták vagyunk, és mindenki a saját maga hasznáért törtet, vagy a saját maga érvényesülésért. És persze felvetette azt a kérdést is bennem, hogy baj-e, hogyha valaki nem a férfiak árnyékában akar érvényesülni, tehát hogy nem úgy képzelje el, mint ahogy itt ebben a történetben megvalósult, hogy ugyanek igazából, mint nőnek az a feladata, hogy a férfiaknak az elképzelései, vagy az, amit ő jónak talál, az minden inkább megvalósuljon. Minden esetre Máté evangéliumából, amit felolvastunk, utána arról szól a történet, hogy ugye jön Arimátia József, aki elkéri a testet és elhelyezi a sírban, és azt is megemlít több evangélium, hogy az asszonyok pedig figyelték, hogy hova helyezi a testet József, és ez nekem valami nagyon tetszett, hogy az asszonyok végig mindenhol ott voltak, mint megfigyelők, tehát hogy mindenről tudni akartak, hogy zajlanak a dolgok. És itt éppen Máté 27-ben a 61. versben azt mondja, hogy ott volt Mária Magdalena és a másik Mária, akik a sír átelmében ültek, tehát a sírral szemben ültek. Márté megemlíti Józsi anyját, Mária, és Lukács pedig azt mondja, hogy így mondja, hogy megnézték, hogy hová helyezték Jézus testét. Aztán még az is így feltűnt a kereszt körüli történésekben, hogy Lukács arról beszél, hogy az asszonyok síratták Jézust, és azon gondolkoztam, hogy amit többször is visszatért a gondolataimban, de már tegnap is elmélyítettem azon, hogy ők valahogy nem ilyen nagyon távlati dolgokban gondolkoztak, mint a tanítványok, vagy hogy jobban fogalmazzak, ők sokkal praktikusabban álltak hozzá a dologhoz. Tehát most annak volt itt az ideje, hogy megsírassanak valakit, akit a halálba vittek. Tehát ők síratták Jézus keresztvitel közben, és amikor pedig látták, hogy hát Jézus testét sírba helyezték, akkor azt mondja az egyik evangélium, hogy hazamentek és fűszerszámokat és keneteket készítettek a sírba tétel után, és magammal hozzátettem, hogy mert annak volt itt az ideje most már, hogy sírba helyezték Jézust. És akkor kicsit azon gondolkoztam, hogy ez igazságtalan gondolat, de hogy a tanítványok ekközben magukat kirakják valahol, tehát őről úgy nem tudunk, hogy ezeket. Tehát nekik ez már nem volt fontos, mert ők valószínűleg síratták, hogy elvesztették a tanítót, akit követtek, síratták a nagy eszméket, amiket követtek, és az elvesztett jövőt, és hogy ezek a részletek már nekik nem voltak semmit, hogy ők már ezt nem tartották fontosnak. És ezzel szemben pedig látjuk az asszonyokat, akik ilyen praktikus mindennapi dolgokkal és teendőkkel foglalkoznak. És ha gondolnak is a jövőre, de mégis megteszik azt, amit az adott helyzet kíván. És elközben jön majd a nagy élmény, ahogy ez a salettai özvegynél is történt, akit elment rőzsét gyűjteni, aki tette azt, ami éppen az aktuális tennivaló volt. És hogy végül is a legegyszerűbb dolgok közben, amit tehettek, eközben jött a legnagyobb élmény, ami a lényeg volt a történetben. És akkor ugye a sírbatétel után az asszonyok, az elsők, azt elmennek a sírhoz. Itt mondjuk jobban különböznek az evangéliumok egymást, hogy történt, hogy felették fel Jézus feltámad, de a lényeg, hogy mindegyikben a nők az elsők, akik elmennek a sírhoz, és akik megtudják, hogy a sír üres, vagy hogy Jézus feltámad. És elmennek a tanítványokhoz, hogy elmondják a hírt, de Márk és Lukács is megemlíti, hogy a tanítványok nem hittek az asszonyoknak, és üres beszédnek tartották, amit ők mondtak. És egyrészt ugye az volt érdekes, hogy ez az üzenet az asszonyokra bizatott, hogy ők szembesülhettek először a feltámadással is, és hogy őket bízták meg azzal, hogy a hírt tovább vigyék, és ez nekem nagyon tetszik ez a gondolat. Viszont arra is gondoltam, hogy sokszor nem adnak eléggé azoknak a szavára, de nem veszik őket elég komolyan, akik idézőjelben csak háttérmunkát végeznek, egy kiegészítő, segítő, támogató munkát, mert azt olyan természetesnek veszik, hogy hát az olyan valamiféle alaposabb munkának tűnik, hogy nem olyan nagynak és szebbnek és elvonnak. És itt jött elém a második kérdés, hogy kerültünk, vagy kerülünk ilyen helyzetbe, és ha igen, akkor hogy viseljük, hogy a mi munkákat nem értékelik olyan nagyra, mint azokért, akiket mi segítünk. Sőt, itt ugye még ráadásul tett gyakorlatilag hazudnak is tartották őket, hogy nem hitték el, amit mondtak, egyáltalán nem volt, vették őket komolyan. És hogy vajon érdemes-e a munkát úgy folytatni, hogy tudjuk, hogy nem, hogy nagy elismerést nem kapunk, de inkább ez még egy negatív visszajelzés is. Aztán János evangélium említi egyedül, hogy úgy volt, hogy Mária Magdalena üresen tárta a sírt, elment volt a tanítványoknak, és akkor Simon, Péter és János is odafutott, de ők nem láttak semmit, csak azt, hogy üres a sír. És mikor elmentek, és Mária Magdalena megint benézett a sírba, akkor látta a két angyalt, és utána találkozott Jézussal. És hogy milyen érdekes, hogy elszaladnak a tanítványok ellenőrizni a helyzetet, ők nem látnak semmit, se angyalt, se a feltámadott Jézust, hanem az üres sírt. Hogy valahogy bennem így az erősödött meg, hogy valószínűleg az asszonyoknak volt ez az élmény számva, és nem a tanítványoknak. És rövid mondókán végre is érkeztem lassan, mert hogy összehasonlítottam így a végén ezt azzal a gondolattal, hogy asszonyok jókor, jó helyen, jól, azok, hogy megfelelő helyen, ez így nagyon tetszik, hogy a jó itt a megfelelőre legyen, hogy ez mit jelent. És hogy azt tűnik ki ebben a történetben, hogy nem azt jelenti a jó helyen lenni, vagy megfelelő helyen, hogy az a pillanat az jó vagy felemelő, ahol éppen vagyunk, mert nem hiszem, hogy a kereszt alatt ezt érezték, hogy a sír volt mellett, hogy ez az a hely, ahol lenni szeretnének, hogy az, ami velük történik, az jó. De a jó helyen létre jókor az azt jelenti, hogy akkor, abban a pillanatban ott kellett lennünk, és akkor eszembe jutott egy példa, most nem tudom mennyire vágy ide, de egy saját magam illetőről, erre valami rezgőt eszembe, a keresztanyám, aki haldoklott, és mikor bementem hozzá meglátogatni itt a hospiszában, akkor úgy éreztem, hogy, nagyon nem szeretnék ott lenni, tehát hogy nehéz azzal szembesülni, mit tudom én, 30-valahány kiló, hogy néz ki, egyáltalán mit mondok neki. És utána pedig még egyszer visszamentem, mert úgy éreztem, hogy nem tudtunk elbúcsúzni, és hogy életemnek az egyik legfelemelőbb vagy legnagyobb élménye az, hogy tényleg elbúcsúztunk egymástól. És hogy az akkor ott nekem nem volt jó, de hogy utólag mégis azt gondolom, hogy ez egy ajándék volt az életem. És hogy a harmadik kérdésem pedig az lenne, hogy tapasztaltunk-e olyat az életünkben, hogy ahol vagyunk, vagy amiben vagyunk, az nem jó és nem szeretjük, de mégis tesszük, amit az adott pillanat akár gyakorlati teendőből megkíván, és utólag azt érezzük, hogy, vagy éreztük, hogy mégiscsak a megfelelő helyen, a megfelelő időben voltunk. És akkor így felírtam a végére a három kérdést. Az első, amire gondoltam, hogy képes vagyok-e a háttérben lenni, vagy kell-e a háttérben lennem egyáltalán, és másokat támogatni. A második, hogy kerültünk-e olyan helyzetbe, hogy a munkánk vagy az odaszállásunk ellenére nem adtak a szavunkra, vagy nem vették komolyan, amit mondtunk, nem éreztük úgy, hogy súlya lenne annak a véleményünknek. És a harmadik pedig, hogy ugyan nem volt jó az érzés, vagy éppenséggel szenvedtünk, de mégis csak azt tapasztaltuk, hogy jó helyen voltunk, jó szóval. És akkor én át is egy nagyon készülni.
Ez a hölgy, aki kint trikótozik, most ez most nagyon rossz időben van, és nagyon rossz helyen.
Hogy hangzott a második
mondatod?
Jó, olyan helyzetben, hogy...